Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Bejelentették a teljes zenei programot a Strand Fesztivál szervezői. Az idén 4 napra bővülő esemény Zamárdi Szabad strandján augusztus 20-tól 23-ig tart. A legnépszerűbb magyar előadók mellett Paul Kalkbrenner, a Purple Disco Machine, valamint Kruder & Dorfmeister is színpadra lép. Betonhoffi pedig kiemelt szerepet kap az eseményen. A fesztiválon a Strand Fun program keretében 5 fiatal produkcióra irányítják a közönség figyelmét, a magyar dalszerzés éve kapcsán pedig az elmúlt évtizedek ismert előadói is színpadra lépnek, ahol idén Balaton Nagy Színpad lesz a fő helyszín neve. Itt fellép többek között a Halott Pénz, Majka, Dash, Jude Law és a Bagosi Brothers Company is. Az új generáció képviseletében Valmar és Tideni mutatja be a produkcióját, a Netz Party a színpad előtti térre hívja a bulizni vágyókat. Pogány induló élősójával és a Pornograst vendégeként egyaránt fellép a strandon.
Film.
10 dokumentumfilm, egy rövid film és 3 animációs alkotás gyártását támogatja a Nemzeti Filmintézet. Az Aranycsapatról, a 100 éve született Makkárolyról, a II. Világháború utáni hollandiai gyermekmentő akcióról, valamint Fazekas Mihály és Brunswick Teréz életéről is készül dokumentumfilm. Az Így, ahogy vagyok, Mak 100 című dokumentumfilm, a 100 éve született rendező legenda Makkároly hazai filmkészítésre gyakorolt hatását mutatja be, alkotásain keresztül tanítványai, kollégái segítségével. A forgatókönyvet dr. Gelencsér Gábor is Fazekas Péter írta, a producer Karle Gábor, a rendező pedig Fazekas Péter. A Bélyeg című film az 1954-es svájci világbajnoki döntőről szól, amit az Aranycsapat a németekkel játszott. A meccset megelőző néhány napban az egész ország a csapat győzelmének szurkol. Bajnok lesz-e a magyar válogatott és vele együtt a magyar nép, illetve a kommunista rezsim? A forgatókönyvíró Pajer Róbert és Maruszki Balázs, a producer Ron Walter Judit és a film rendezője pedig Pajer Róbert. A Sápat arcocskák, a hollandiai gyermekmentő akció című dramatizált dokumentumfilm azt a mentőakciót mutatja be, amelynek során a református egyház holland hittestvéreik segítségével mintegy 60 000 magyar gyermeket vonatoztatott Hollandiába az elvesztett világháború utáni nyomor enyhítésére 1920-tól. A film forgatókönyv írója is egyben rendezője Sáfrány József, és a producer pedig Czeiner Katalin. A Vámbéri Ármin és Iszák Mollá története című dramatizált dokumentumfilm egy kivételes veszélyekkel és ellentmondásokkal teli kaland és barátság története a 19. század második feléből, amelyben a világhíres magyar keletkutató, nyelvész, etnográfus Vámbéri Ármin és a vele Magyarországra érkező, majd itt letelepedő üzbék hittudós Iszák Mollá elevenednek meg. A forgatókönyv író és a rendező Tóth Tamás, producer pedig Berger József. Az Áldozatul tettem arra én is egy-két virágot, Fazekas Mihály élete című ismeretterjesztő film. Fazekas Mihály a Ludas Matyi szerzőjének kalandos életét mutatja be. A film forgatókönyv írója is rendezője Széles Tamás, producere pedig Lipcsei László. A Vadvilág a nyugati végeken című természetfilm Magyarország nyugati peremvidékéről, a változatos mozaikos tájról és az élővilágról szól, főszerepben az eurázsiai hóddal és az egerész öjvel. A film forgatókönyv írója és producere Bagladi Erika, és a rendező pedig Mosonyi Szabolcs. Angyalkert Brunswick Teréz, az első magyar óvoda megalapítója. Az ismeret terjesztő film Brunswick Teréz életéről szól, aki az első magyarországi óvoda megalapítója, a magyar nőnevelés úttörője, a reformkor egyik legismertebb nő alakja. A producer Batthyány Schmidt Margit és Simon Béláné dr. Balog Ágnes, a rendező pedig Bárány Krisztián. És végül pedig a Milu kutyája című animációs film főhősei egy félénk kislány Milu és kutyája Pamacs. A film a felelősségvállalásról, a szeretetről és a barátságról szól. A producer Gellei Bálint és Szederkényi Bella, és a rendező pedig Daniel Benjamin Gray.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Július 3-án, 4-én és 5-én Rudolf a Musical a Margit Szigeti Színházban. A híres drámai és egyben romantikus szerelmi történetet meséli el Bakos Kis Gábor rendezése, aminek bemutatója egészen 3 napot vesz igénybe. A részletekről a Margit Szigeti Szabadtéri Színház igazgatójával, Bán Teodórával beszélgettem. Rudolf trónörökös történetét már nem egy előadás feldolgozta, illetve az ő szerelmét Vecsera Máriával. Miben más ez az előadás, vagy mi az, amit kicsit felnagyít ez a musical? Mi az, amitől ez musical tud lenni?
Azt gondolom, hogy a musical önmagában is egy nagyon erős, hiszen Whitehornnak ez a történelmi ihletésű, és hát a történelemnek a hitelességével írta meg ezt a musicalt, és valószínűleg ott persze természetesen az ő musicalén, az ő darabján keresztül tudjuk megélni azt a kort, ezt a Habsburg-kori világot, az a császári pompát, azokat a picit a külsőségekből, a belsőségekbe, már mint hogy az intrikákba, a belső udvari körökbe is betekintve zajlik a történet egyébként itt a Margit-szigeti szabadtéri színpadon bemutatásra kerül a Rudolf musicalben, ami most ez alkalommal, ugye most a Pillangó kisasszonynak lesz a bemutatója, de rá egy hétre, úgyhogy ez az előadás ez egyébként Győrben készül el, a Győri Nemzeti Színházban, Bakos Kis Gábor rendezésében, és úgy érkezik meg jövő héten a premierre, és illetve 3 előadásra a Margit-szigetre, úgyhogy ebből a szempontból ez így nagyon szerencsés. Hát egyrészt a közönségnek, azok, akik Budapesten élnek, vagy Budapestre látogatnak, akár a külföldieknek, akár az ország bármely részében határon túlról is érkeznek. De ugye minden héten egy-egy nagy muzikát, vagy egy-egy nagy operát mutatunk be, vagy nagy balettet mutatunk be, és ennek bizony ugye fizikai értelembe véve is elég megterhelő a színházunk, a stábunk részére. Nem ilyen 26 órás napi munkában vagyunk, de hát ez egy csodálatos dolog, amikor tulajdonképpen az előadások létrejönnek, és a közönség örül, és feláll a tapsol, és ünnepli a... Szóval ez az ajándék nekünk ilyen szempontból, mindannyiunknak, mind a művészeknek, előadóknak, alkotóknak természetesen.
Szerinted a Meyerlinkhez képest mondjuk a Rudolf musical eltérő részleteket emelhet be majd a sztoriba? Ugye nehéz így előzetesen beszélni, említetted is, hogy ezt most Győrben úgymond még hangszerelik, de mi az, amit esetleg fel tud dolgozni? Csak a szerelem, illetve az a szenvedély, ez adhat egy ilyen közös vázat a történeteknek?
Győrben rendezik meg Whitehornnak a musicaljét, tehát itt a zenei anyag, az ének, hatalmas nagy ének és énekes szakmától, itt a főszereplőktől nagyon komoly elvárásokkal íródott meg ez az előadás. Ugye ez természetesen nagy kihívás, főleg a két főszerepet éneklő, Rudolf és Vecsere Máriát éneklő két főszereplőnek. Ugye 3 előadást említettünk, és 2 alkalommal Sándor Péter és Jenes Kitti lesznek párban, és 1 alkalommal pedig Kocsis Dénes és Nagy Alma Virág, de a Győri Nemzeti Színháznak kiváló művészei Nagy Balázstól kezdve nagyon sokan énekelnek, tele van a darab egyébként szólistával, hatalmas kórussal, nagy zenekarral, táncosokkal, és valóban megidézi világi látványában is, dizájnjában is, tervezésében is, a színpadképében a Habsburg kornak mondhatjuk ezt a pompáját is egyben, és mint említettem, ugye a darab története, ugye a Meyerlinck története nagyon jól mondod, és nagyon helyes, hogy erről is beszélünk, mert ugye sokunk számára nem tudhatjuk, hogy ugye Rudolf egy ugye megosztó személyiség volt. Ő végül 31 évesen vetett véget az életének Vecsere Máriával, ami egy nagy szerelemnek, akár mondhatjuk egy Rómeó és Júlia szerelemnek a végét jelentette. De hát az előzmények azok elég kuták, ha jól olvassuk a történetírásokban. Ugye ő egy elég renitens embernek számított, és Első Ferenc József, nem tudom, említettem el, és Sziszi királynőnek, magyarok királynőjének a fiáról, életbe maradt fiáról beszélünk, aki bizony az apjával szembe ment, és politikai harcokat vívott, mind a birodalom, mind pedig a Habsburg-Magyar Monarchia sorsát illetően is a magyarok felé fordult, és bizony másképp gondolt bizonyos kapcsolatokat, amelyeket Ferenc József nem támogatott, így volt egyfajta a családon belüli viszály is, abból ő részben el is menekült, vagy talán menekléket jelentett neki ez a 17 éves lánynak a szerelme, aki teljesen rabul ejtette őt, mindkettőjüket mondhatjuk ezt, és a történet itt fordul végül is drámába, de ez a legvége, tehát végül is a darabnak a vége az Meyerlingben történik. A Győri Nemzeti Színházban egy-egy ilyen nagy speciális darabot színre állítani, azt gondolom, hogy az szinte feladat is, ahol ilyen infrastruktúra rendelkezésre, és hasonló itt a Margit szigeten is, ezért tudunk a Győri Nemzeti Színházzal. Évek óta együtt dolgozunk egyébként, de nem csak velük természetesen, Kecskeméttel, az Operával, Fehérvárral dolgoztunk, nagyon sok, nagyon jó társulat van, akikkel szoros együttműködésünk volt. Az az igazság, hogy a közönség imádja a zenés produkciókat, és mind a musical, de mondhatom azt, hogy betegszik egyébként, tehát az operákat, amikor a Puccini Pillangók is azt mondja, hogy Napbukkot kiírjuk, akkor azt úgy viszik, mint a cukrot.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Biciklivel az erdőben. A vidéki kerékpártúrák nem csupán testet, de leleket is feltöltő élményt nyújtanak, miközben felfedezhetjük az országot két keréken. Induljunk hát el együtt. Pécs, Orfű. A mediterrán életérzés magyar fellegvára nem a sík terepéről híres, így bármerre járunk, akár gyalog vagy két keréken, a gyönyörű kilátás garantált. A pécsiek kedvenc bringa útvonala cseppet sem mondható átlagosnak. A 13,5 kilométeres túra legnagyobb része az erdő mélyén kanyarog, amely tavasszal a medvehagyma virágzás idején fehérbe borul. Ha még nem volt elég adrenalindús a reggel, itt a tökéletes lehetőség egy kis extra lendületre. Amikor már az emelkedő hatását érezzük, megpihenhetünk az Egervölgyi tó mellett található, nemrég felújított erdei pihenőben. Majd folytathatjuk utunkat, miközben élvezzük a Villányhegység és Pécs városának gyönyörű panorámáját. Az út remeterétig egy igazi bringás élvezet, és Orfőig a fékekre sincs szükségünk. Csak egy hatalmas gurulás vár ránk a bükkfák árnyékában. A Malom Múzeumot elhagyva már a Pécsi tó felé kerekezünk, majd folytathatjuk az utunkat egészen az Abaligeti barlangig. Somoskőújfalu, Eresztvény. A Somoskőújfalu és Eresztvény közt kanyargó útvonal ismerős lehet sokak számára, hiszen 2021-ben ez a kerékpárút nyerte el az Országos Erdészeti Egyesület Év Erdei Kerékpárútja díját. De mi teszi ezt az útvonalat olyan különlegessé? A szakasz a Nógrád vármegyei Somoskőújfalu vasútállomástól indul, és az Eresztvényi játszótérig tart, aminek nagy része egy hajdani vasútnyomvonalán vezet. Bár a sineket már régóta felszedték, a kijárt út még mindig ellenáll az időjárási viszontagságoknak. A vasútnyom az Eresztvényi műútig folyamatosan 3-4%-os emelkedést mutat, amely garantál egy kis kihívást. Az alsó szakasz egy régi alagúton keresztül halad át. Ez az egyik leglátványosabb része az útnak. Ezen kívül a fennsíki rész is nagy népszerűségnek örvend, terepfutók, túrázók és hegyi kerékpárosok körében. Az út során találhatunk pihenőhelyeket, madárparkot és játszóteret is a családosoknak. Illetve tovább folytathatjuk utunkat a medves fennsíkra, a Margit bánya és a Középbánya felé. Amennyiben van még bennünk lendület, a Középbánya tó csillogását is szemügyre vehetjük a jól megérdemelt pihenés előtt.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A szalagcímekben nap mint nap riasztó híreket olvashatunk arról, hogy a termőföldek állapota vészesen romlik, és hogy nem marad hal az óceánokban és hasonlók. A klímaváltozással kapcsolatban valóban hatalmas problémákkal nézünk szembe, de ezek megoldhatók, legalábbis ezt állítja Hanna Ricsi, aki merész, okos könyvében amellett érvel, hogy az utóbbi évtizedekben rövid idő alatt elért nagy változásoknak köszönhetően a történelem során először esélyünk nyílik tényleges fenntarthatóságot elérni. A legfrissebb kutatási eredményeket, szemléletes ábrákat és gyakorlati tanácsokat is felvonultató könyve alapján teljesen átértékelhetjük a környezeti problémákkal kapcsolatos eddigi ismereteinket. Ezt olvashatjuk a fülszövegben, és erről beszélünk most. A könyv címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít, vendégem pedig a stúdióban Papp László, akit a Gartner cég képviselőjeként ismerhetünk. Volt már itt többször a műsorban, hiszen nem ez az első könyv, aminek a magyar kiadását támogatták, együttműködve a HVG kiadóval. Derüljön most ki, hogyan találtak rá Hanna Ricsi könyvére. A szerző egyébként a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen.
Még mielőtt megjelent volna kint eredeti nyelven, már azelőtt tudtuk, hogy ezt a könyvet akarjuk, és pont azért, mert pozitív, mert nem áltudományos, és mert tényekre épül az egész.
Azt írja a szerző, hogy van ugye optimista megközelítés, meg van pessimista megközelítés, és az optimistán belül is van a józan vagy gyakorlatias optimista, valószínűleg ő az, mert hogy azt írja, hogy ez cselekvésre ösztönzi az embert.
Mi szeretjük az optimista könyveket, és ezt így mindenki úgy gondolja, hogy az optimista könyvet, az könnyű, hát az álmodozik az ember, meg az utópiát az könnyű festeni, de hogyha valaki elolvas ezt a könyvet, akkor rádöbben, hogy az optimizmus az egy iszonyú nagy felelősség. Tehát álmodozni lehet, de hogyha azt az álmot bármilyen mértékben, csak a legkisebb mértékben valóra akarod váltani, akkor az egy iszonyú felelősséget tol rád. Tehát az egyik oldalon igen, a pozitív szemlélet az nagyon jó, a másik szempontból sokkal nagyobb felelősség, mint a pessimista, hiszen ott azonnal letolod magadról a felé. Úgy se lehet megcsinálni, úgy se lesz jó, minden össze fog dőlni, a világ is úgy is fel fog forni, és akkor ezzel elengedtem az egészet. És nem csak azért ösztönös cselekvésre, mert csináljatok már valamit, vagy csináljunk már valamit, mentsük meg a földet, vagy fordítsuk meg a trendeket, hanem amit ő nagyon jól megmutat, hogy egyrészt most vagyunk abban a helyzetben, hogy a kezünkben vannak az eszközök, amikkel ténylegesen tudunk is tenni valamit. És hogy a legnagyobb baj az nem az, hogy nincs eszköz, régen sem az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt eszköz a kezünkben, mióta az ember azóta van eszköz a kezében, legfeljebb nem tudja használni, vagy nem jól tudja használni. A nagy baj az az, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Nagyon jó példa az, hogy hát a London levegője az akkor volt a legszennyezettebb, amikor fatüzelés volt, és hát ugye Angliában kiirtották az összes fát, gyakorlatilag minden építkezéshez vagy tüzeléshez használtak. Akkor, amikor ők átálltak a széntüzelésre, hát az ember kánoán volt, sokkal jobb volt a levegő. Ma meg már el sem tudjuk ezt képzelni.
Szerintem sok meglepetés éri az olvasót a könyv kapcsán, mert például írja, hogy amennyi élelmet termelünk, az kétszer annyi, mint amennyi a világ teljes lakosságának elegendő lenne.
Igen.
És mégse kerül el hozzájuk.
A könyvnek az egyik nem kimondott, de mégis nagyon sokszor hangsúlyozott mondandója ez a, angolul ez a sharing is caring, és egyrészt ez az egyik üzenet, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és nem csak a földi, vagy a természeti, vagy az ökológiai környezetünkre, az emberi környezetünkre is, akkor azzal már nagyon sokat tudunk segíteni a környezetten magán. És ebben benne van az, hogy igen, nem dobom ki, megpróbálom újra felhasználni, vagy megpróbálom azt valahogy értelmes módon kezelni, és nem pedig rögtön a szemetes irányába mozgok, akármivel.
Azt is írja, hogy egy brit állampolgár 77 kiló műanyagot termel évente, egy amerikai 129 kilogrammot termel évente, és ugye arra is van ötlete, hogy hogyan kéne ezt megakadályozni, hogy mondjuk ezek az óceánban kössenek ki. Mindenre van egy jó, vagy jónak tűnő megoldása.
Igen. Ami nekem például a könyvvel egy nagyon nagy tanulság volt, ez a műanyag újra értelmezése, mert ugye a műanyag az egy bűnös dolog, és az egy nagyon rossz dolog, de tulajdonképpen azért lássuk be, hogy nem a műanyaggal van önmagával a probléma, hanem az, hogyha a műanyagot nem felelősen hasznosítjuk. Tehát van egy csomó olyan tárgy, amit hogyha elkészítünk műanyagból, nem lehetne jobban elkészíteni, vagy nem lehetne akár környezetbarátabb módon elkészíteni, de az, ami így elkészült, az évekig, évtizedekig használható, és akkor az egy teljesen pozitív dolog. A másik oldalon pedig az egyszer használatos palack az a legrosszabb dolog, mert az a tengerbe kerül. És ezt kell megnézni, hogy például a műanyag termékeknek mi az életciklusa, és hogyha azzal tudok foglalkozni, hogy olyan dolgokat használok műanyagból, amelyeknek az életciklusa az nem az egyszer használatos, hanem pont a tartós eszköz, akkor már sokat tettem én is a földért. És a könyv az azért nagyon jókor jelent meg, mert jelen pillanatban az anyagtudomány olyan robbanásszerűen fejlődik, beleértve a műanyagot is, hogy el se tudjuk képzelni.
Ugye ír arról, hogy igen, ez a plusz 6 fokos hőmérséklet emelkedés, ez valószínűleg elkerülhetetlen, de lehet hozzá alkalmazkodni.
Abszolút. Az emberi intelligenciát azt abban lehet mérni, hogy mennyire képes alkalmazkodni a változó feltételekhez. És ha azt nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ma a világ semmivel sem változik gyorsabban életminőség vagy élhetőség szempontjából, mint akár 100 éve. Változik a világ, 100 éve is változott, 100 éve is volt már globális felmelegedés, csak akkor nem vettük észre, vagy nem tudtuk. Előtte pedig volt globális lehűlés is, és ahhoz is kellett alkalmazkodni. A kérdés csak az, hogy ha intelligensek vagyunk, akkor az a természetes viselkedés, hogy miért ne tudnánk ehhez alkalmazkodni, hiszen emberek vagyunk, nekünk megvan a tudásunk, az intelligenciánk, a látásmódunk ahhoz, hogy felmérjük a helyzetet, és annak megfelelően tudjunk rá reagálni. Sőt, ha okosak vagyunk, akkor azért tudunk ez ellen tenni, és tudjuk ezt befolyásolni is, a példa az az ózonlyuk. Felismertük, hogy ez káros, felismertük, hogy ez veszélyes, sokkal veszélyesebb volt, mint a globális felmelegedés, tettünk ellene, és most már gyakorlatilag úgy élünk együtt vele, hogy szinte nincs is. Ez abszolút egy nagyon jó példa, hogy maga az emberi tudatosság az hogyan tudja a világot pozitív irányba is terelni. A fenntarthatóságot, a környezet védelmet.
A fenntartható energia kérdése, a szélerőművek, meg a napelemek, meg egyéb lehetőségek kérdése, mert arról is írja, hogy sok esetben ezek költségesebbek, és hát ilyen veszélyforrásokkal is járnak, ami ez megint csak az alkalmazkodás lenne a fontos, hogy akkor ezeket a kritikus pontokat valahogy csökkentsük.
Igen, és most, hogy benne voltam a Future of Electricity kutatásban, azt bátorkodom mondani, hogy mindazok az energiatermelő eszközök, amelyek most mindennaposak, akár azok, amelyek trendik, és akár azok, amelyek már nem trendik, az évszázad végére ezek mindegyike már máshol lesz, tehát nem ezek lesznek a fő energiaforrásaink, nem ezekre lesz szükségünk. Akár az, hogy az elektromosság előállítása a klasszikus erőműves módszerhez képest az egy teljesen háttérbe szoruló dolog lesz, hiszen itt az atomtudomány és az egyéb hasonló eszközök ezt majd lehetővé teszik, hogy teljesen másképp állítsuk elő. Vagy akár, hogyha azt nézzük, hogy ugye most már kísérleteznek azzal, például Japánban, hogy űrben legyen fönt a napelem, és akkor az mentes a környezeti hatásoktól, és onnan leszállítják az elektromosságot. Tehát el sem tudjuk képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Nagyon sok olyan energetikai kérdés, megoldás küszöbén van, amelyekre most egyáltalán nem gondolunk úgy, hogy ezek minket érdekelne.
Pap Lászlóval beszélgettünk egy remek könyvről, amelynek címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít. Szerzője pedig Hanna Ricsi, adattudós, aki a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen. Ez a kihagyhatatlan könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.